A történelemben először fordul elő, hogy egy magánvállalat saját tulajdonú rakétával, saját tulajdonú űrhajót indít földkörüli pályára. Bár a programban a fejlesztést és az indítást az amerikai űrhivatal rendelte meg és fizette ki, viszont a felügyelete jóval kisebb mértékű volt, mint a régebbi űrhajós programoknál, mint mondjuk az űrsiklónál, ahol teljes körű felügyeletet gyakorolt a teljes folyamaton. Itt számos folyamatot már teljes mértékben a vállalkozó, jelen esetben a SpaceX felügyelt, valamint mind a rakéta, mind az űrhajó végig az ő tulajdonukban marad. Tehát az űrhivatal itt most már csak szolgáltatást vásárolt, nem pedig űrhajót és rakétát.
Tehát most először vitt embereket egy vállalat az űrbe, ha jól értem, de úgy tudom, egy kicsit körülményes, izgalmas volt ez az indulás. Szerdára tervezték, hogy elindítják az űrhajót a két űrhajóssal a fedélzeten, de végül is szombaton történt meg ez a kilövés, és vasárnap csatlakoztak, jutottak el az űrhajósok az űrállomásra. Tehát mi volt ennek az eseménysornak a története?
Az időjárás okozta a halasztást. Szerdán nagyon dinamikus, változó időjárás volt Floridában. Nagy volt a villámveszély, illetve a felhők is alacsonyak és túl sűrűk voltak. Mivel ez egy tesztrepülés még mindig, ezért fontos, hogy jól dokumentálható legyen. Fontos volt, hogy jobb időjárási viszonyok legyenek, és azért elég szigorú kritériumokat szabott mind a SpaceX, mind az amerikai űrhivatal az indítása. Szerdán nagyon dinamikusan változott az időjárás, hol jó, hol nem volt jó, 10 perces időtartamokban változott ez, és körülbelül egy 10 perccel csúsztak le a megfelelő indításról. Ugye ezt az űrhajótípust naponta egyszer egy adott időpontban lehet az űrállomáshoz indítani, viszont ha az űrállomás mögé megfelelő szögben is akarnak érkezni, akkor 2-3 naponta szokott lenni megfelelő indítási ablak.
Elon Musk vállalkozásának, a SpaceX-nek kulcsa az, hogy a hordozó rakéták vissza tudnak térni a Földre, tehát így jóval hatékonyabb az űrutazás. Ezúttal is így volt, amikor első alkalommal embereket szállítottak földkörüli pályára a nemzetközi űrállomáshoz. A hordozó rakéta most is sikeresen visszatért a Földre?
Az embereket szállító űrhajó ugye minden esetben visszatér, viszont amiről itt valóban szó van, az a hordozó rakéta, annak is az első fokozata, ami a hordozó rakéta értékének a legnagyobb részét, jelen esetben körülbelül a 3/4-ét képviseli. A SpaceX jelen esetben is, immár 51. alkalommal sikeresen visszahozta a hordozó rakéta legnagyobb részét, annak az első fokozatát, az indítóállástól 500 kilométerre a tengeren a hullámokon lebegő automata drónhajóra. Ez egy kb. 60x100 méteres lapos felületű úszó eszköz, és erre hozták vissza sikeresen ismételten a hordozó rakéta első fokozatát. Maguk az űrhajók azok természetesen mindig visszatérnek, hiszen abban van vagy az ember, vagy pedig a teherszállítmány.
Az is újdonságnak számít, hogy már majd egy évtizede, úgy tudom, nem indult az Amerikai Egyesült Államokból űrhajó.
Igen, 2011 júniusában indult utoljára űrrepülő az Amerikai Egyesült Államokból, ugyanarról az indítóállásról, ahonnan most a SpaceX is indított, és a személyzetének a tagja volt Douglas Hurley űrhajós pilótaként, aki most a most induló Dragon űrhajó parancsnokaként jutott fel újra a nemzetközi űrállomásra. Az amerikai űrhivatal így akarta fenntartani a folyamatosságot az űrhajózásban. Ez egy ilyen jelképes gesztus is volt.
És gondolom ez nem egy egyszeri alkalom, tehát a továbbiakban is a NASA és a SpaceX együttműködésében újra élethet az amerikai űrhajózás, legalábbis abban az értelemben, hogy amerikai földről indulhatnak eztán későbbiekben is űreszközök, űrhajók?
Igen, az űrprogram a tesztelésen kívül még legalább 6 repülőt tartalmaz. keretet. Abban a repülésre szánt pénzkeretben 6 repülés van benne. A mostani repülés ezekben még nincs benne, de az ezután következő Crew Dragon repülés már része lesz ennek a 6 repülésnek.
Ekkor is embereket is szállítanak majd, vagy rakományt?
Igen, ezek emberes repülések. A rakomány szállítására, tehát a nagyobb méretű rakomány szállítására külön szerződésük van. Nem csak ezt Nécexel, hanem rajtuk kívül még két vállalattal.
19 órás út után vasárnap érkezett meg a két űrhajós a SpaceX űrhajóról tudott csatlakozni a nemzetközi űrállomásra. Milyen feladattal érkeznek ők meg?
Az elsődleges feladatok az űrhajó tesztelése volt. A másodlagos feladatuk, hogy tagjai legyenek a nemzetközi űrállomás 63. állandó személyzetének, és ezen minőségükben az űrállomás karbantartásában, illetve az űrállomáson folyó tudományos kísérletekben vegyenek részt. Külön kiemelendő a feladataik közül a nemrégiben felment japán teherűrhajó felvitt akkumulátorokat, amelyeket majd több űrsétán kell kicserélni a nemzetközi űrállomás külső részén. Ez Robert Duncan feladata lesz, aki most ment fel a Dragon űrhajóval, ugye Douglas Lane mellett, illetve Chris Cassidy feladata, aki várta őket a nemzetközi űrállomáson. Ezen kívül pedig szintén egy űrséta vár rájuk az európai modulra kihelyezett Bartolomeo kutatóplatform üzembe helyezésével.
Tehát folyamatosan építik a nemzetközi űrállomást, de úgy tudom, hogy mégiscsak lassan a végéhez ér ennek a komplexumnak az élettartalma, hiszen a múlt héten Oroszország, Kína is bejelentette, hogy saját űrállomást épít, mert hogy talán egy évtizede van már csak hátra a nemzetközi űrállomásnak, tehát miről van szó itt egész pontosan?
Az űrállomás fenntartása 2024-ig 100%-on biztos, és valószínű, hogy 2028-ig még fenntartják, de hogy milyen konstrukcióban, mennyit adnak ki ebből vállalatoknak, az még tisztázásra vár. Az oroszok esetében ezen 2028-as időtartamkor várhatóan lesznek az orosz részecsének olyan moduljai, amelyekben még bőven marad üzemidő. Ezután ezeket a modulokat az orosz fél leválasztaná, és külön űrállomásként próbálná meg tovább működtetni. Az elkövetkezendő 1-2 évben 2 ilyen modul vár indításra a nemzetközi űrállomásra, ami újonnan épített orosz modulok, és ezekben bőven lesz még élettartam 2028-ban is.
Igen, de mitől jár le az élettartama a nemzetközi űrállomásnak? Miért véges ez az üzemidő?
Tehát ezek becsült élettartamok. Mindig van egy becsült élettartama a nemzetközi űrállomás 1998-ban feljutott első orosz építési moduljának a zárjának. Ez körülbelül 30 év. Ez a modul alumínium szerkezetéből és a kozmikus sugárterhelésből becsült adat, hogy 2028-ig biztosan kibírja a modul, 2028 utáni kiterjesztéshez pedig további vizsgálatok lennének szükségesek. Másik kérdés viszont, hogy ezen modulok alrendszerei az állandó karbantartás és felújítások dacára szépen lassan elavulnak, ez igaz mind az orosz, mind az amerikai szegmense, és egy idő után egyszerűen érdemesebb lesz új modulokat, új állomásokat építeni, mint a régit fenntartani.
És ez a nemzetköziség, ami oly szimbolikus volt annak idején a két űrállomás egyesülésével, ez megszűnhet? Tehát az oroszok és most a kínaiak is bejelentették a mennyei palota programban, hogy egy külön űrállomást létesítenének.
A nemzetközi űrállomásban a kínaiak eddig sem vehettek részt, ennek politikai akadálya volt, az amerikai fél ehhez nem járult hozzá. Ennek dacára az oroszok is, és az európai ügynökség is együttműködik Kínával, tehát a kínai űrállomásától teljesen független. Azt úgy tervezik, hogy az első modulja jövőre állhat pályára, amit 1-2 éven belül még 2 kutatómodul követhet, tehát a kínai űrállomás az egy teljesen külön dolog a nemzetközi űrállomástól, annak is vannak nemzetközi vonzatai, ugye kisebb mértékben orosz és nagyobb mértékben európai együttműködés. A tervezett orosz űrállomás, ugye, ami a nemzetközi űrállomás élettartamának lejárta után az orosz modulok leválasztásával, az új orosz modulok leválasztásával jönne létre, az egy teljesen orosz projekt lenne, de nyilvánvalóan mindig nemzetközi megrendelőkre, mint pedig a magánszférából megrendelőknek, tehát akár űrturizmusra is számít az orosz fél. Ebben egyfajta üzleti versenyben lennének a nemzetközi űrállomás amerikai utódjával, amit az űrhivatalnak szintén kiadná egy vállalatnak, az Axiom Space-nek, hasonlóan, mint ahogy most az űrhajót kiadta a SpaceX.
És akkor az amerikai űrállomáson is az űrturizmus lenne az, ami igazán a tőkét hozza, emellett gondolom a kutatások is tovább folynának.
Így van, az űrturizmus is, meg a kutatások is. A NASA-nak, az amerikai űrhivatalnak az az álláspontja, hogy a jövőben ők már nem a Föld körüli pályával, hanem a távolabbi műveletekkel, a Holdon és a Marssal foglalkoznának, és az alacsony Föld körüli pályán végzett műveleteket, az űrhajókat és az űrállomásokat szépen lassan kiadják vállalatoknak, így hogyha kell valami kutatást elvégeznünk föld körüli pályán, akkor megbíznak egy vállalatot, és rendelnek tőle helyet az űrállomáson. Ez a vállalat megbíz egy űrhajókkal foglalkozó vállalatot, aki felviszi őket, és így végezhetnek az amerikai űrhivatal űrhajósai a jövőben majd kutatást alacsony föld körüli pályán.
Ezek a távolabbi expedíciók, a Hold újra meglátogatása, illetve a Mars expedíció, ezeket hogyan készítik elő, hogyan ütemezik most az amerikaiak? Úgy például a Mars expedícióra már eddig is jó néhány földi kísérleti kutatás folyt, például emberek vállalták, hogy 2 hónapig fekve maradnak, és ennek élettani vizsgálatai folytak, vagy összezártak embereket, és most egy újabb 8 hónapos összezártságra pályáztatnak vállalkozó szellemű amerikaiakat, tehát hogyan készítik elő ezeket az utakat?
Ennek egy hosszú története van. Számos Mars szimuláció folyik a Földön, sivatagokban és sarki területeken is, illetve orvosi kutatóintézményekben is. Ezek egyik az orosz orvosi problémák kutatóintézete, ahol a 90-es évek eleje óta van egy kiépített komplexum, ami Mars űrhajó és marsi felszíni műveletek földi szimulációjára szolgál. 2011-ben már lezajlott egy 500 napos kísérlet is, tehát amikor 500 napig volt 6 fő ebben a komplexumban bezárva, ebben akkor 3 orosz, 2 európai és 1 kínai vett részt, amerikai még nem, és most az amerikaiak is szeretnének ebbe bekapcsolódni.
És ki pályázhat egy ilyen lehetőségre, hogy 8 hónapra össze legyen zárva másokkal egy ilyen fontos kísérletben, tehát gondolom ide felkészült embereket várnak, de hogyan szól egy ilyen pályázat?
A megfelelő tudományos fokozattal, illetve tudományos területen történt előélettel lehet ide felvenni, tehát előny, ha valaki például ezen a területen kutat, ezen a területen van szakmai tapasztalata, legyen az orvosi, biológiai, illetve műszaki terület is, mert ugye karbantartani is kell, illetve űrsét a szimulációkat is végezni.